Jó estét kívánok! Folytatjuk az Értsünk szót vírussal a világ körül sorozatát, amelyben arról beszélgetünk meghívottainkkal, hogy vészelték át az elmúlt időszakot, és hogy tekintenek az előttünk állók periódusra. Mai vendégeink speciális helyzetben vannak, Izraelből jelentkeznek be Siló Sándor és Siló Ágnes, az Izrael Info munkatársai, akik a tegnapi nap kapták meg az oltásukat, úgyhogy...
Helyesbitek, másfél órával ezelőtt kaptuk
most,
meg.
Azért van csúszás, mert az adásba kerülés napja az december 5-e,
ja, de mi értem.
Valóban december 4-én, tehát néhány órával az oltás után beszélgetünk, úgyhogy kezdjük ezzel, és azután pörgessük fel az elmúlt hónapok eseményeit és élményeit. Hogy vagytok?
Köszönjük szépen, jól. Épp azt mondom, hogy most a dramaturg harakirit követel bennem, hogy elmondja előre a darab végét, egymáséi lesznek, a föld megmenekül. Én legalábbis így éltem át azt, hogy ma egy köbcenti valamit belém szúrtak, ezt én ma így éltem át, és megkaptam az ismétlő oltásra az időpontomat, Ági mellettem, mind a ketten lefényképezkedtünk, mint annak idején a katolikusoknál az első áldozáskor, szóval szépen lefényképezkedtünk, föltettük a fényképeket az internetre, hogy mindenki lássa, hogy mi már boldogok vagyunk. Nem biztos, hogy ilyen egyszerű, de most én ezt így értem meg.
Annyit tudunk itt Európában is, hogy Izrael nagyon-nagyon jól megszervezte, és oltás stratégia szempontjából mintaállamnak számít. De azért meséljetek, hogy mi kellett ahhoz, hogy ti ilyen korán megkapjátok a vakcinát, hogy mit mérlegeltetek, volt-e, vagy van-e bármiféle félelmetek, mit mondtak el nektek?
Hát itt nem voltak álhírek és álhíreket ellen álhírek, úgyhogy nekünk viszonylag könnyű dolgunk volt, mert egyszerűen tudtuk, hogy mi folyik a világban, tudtuk, hogy mennyi beteg van naponta, bár ez szerintem Magyarországon meg máshol is így van, hogy folyamatosan mutatták, hogy mennyi beteg van, mennyi lélegeztetőgépen van, mennyi halt meg, és már nagyon vártuk, hogy legyen vakcina. Azt nem gondoltuk, hogy ennyire egyszerű lesz hozzájutni. Tehát mi azt gondoltuk, a Sanyival ilyen rémálmaink voltak, hogy majd itt az országok harca következik, hogy ki jut hozzá hamarabb a vírushoz, és nyilván aki megszervezi, vagy megcsinálja a vakcinához, nyilván akinek lesz vakcinája, az majd ezzel zsarolja a többieket, meg ilyen rémálmaink voltak. És ehhez képest ez a Pfizer cégtől való megrendelés, ez egy egyszerű kereskedelmi ügyletként nagyon gyorsan lebonyolódott, és csak fizetni kellett mondjuk másfél-kétszer annyit, mint Európa, és már hip-hop, meg is kaptuk.
Nem tudom, a másfél az túlzás, tehát én úgy tudom, hogy amikor a legelső, de figyelj, én most mindjárt mondom a hallgatóknak, hogy én ebben a kérdésben körülbelül annyira vagyok tájékozott, mint bárki, aki figyelmesen olvassa az újságot rajtam kívül, tehát én annyit tudok, hogy amikor az első hír megjött, hogy a Pfizernek ez kész lesz ez a vakcina, akkor azt mondták, hogy olyan 10 és 20 dollár között lesz darabja. És erre az izraeli képviselő azt mondta, hogy jó, neki ennyi és ennyire van szüksége, és fizet érte 30-at.
Mondom és a pontos összegeket, az Európai Unió 14,8 dollárért, az Egyesült Államok pedig 19 dollár 5 centért vásárolt a darabját.
Így van. Izrael meg 30-ért. Igen. Tehát,
nem tudom, Boroka, neked van erről információ?
Én nekem, a 30, ez az egy, amit tudok. Tehát biztos, Izrael biztos.
Igen.
Tehát magyarul az európai, az amerikai ár duplájáért kapta meg. Most nyilvánvalóan, mivel hogy a gyár kapacitása véges, a bevételi források szerint rakta sorba, igen, a kiszállítandó anyagokat. Ez emögött lehet politikát, meg mindenféle dolgot sejteni, de nem érdemes. Ez egyszerűen szimplán üzlet, azt gondolom. Ez egyszerű matek. Egyébként azt is olvastam már, hogy a Pfizer most nagyon keményen fejleszti a gyárat. Tehát, hogy ilyen hihetetlen sebességgel készülnek az új üzemek, amik a mostani kapacitás ötszörösére teszik majd képessé. Nem tudok pontos információkat, az adatok egyébként se az én világom, de én azt gondolom, hogy most hatalmas hajrá van, mert a többi esélyes cég is az utolsó fázisban van az engedélyeztetésben, tehát úgy gondolom, hogy az angolok, a kínaiak, nem tudom még ki mindenki dolgozik rajta, pillanatokon belül a célegyenesben lesznek ők is.
1 millió embert oltanak be most Izraelbe, ha jól látom.
Már túl vagyunk
már
rajta.
Túl vagytok, már több mint
egy millió. A TV bemutatta
az egymillió tegnap előtt volt
az egymilliómadik beoltott a TV-be. Egyébként egy 20 éves börtönbüntetését töltő arab elítélt, és lefényképezkedett természetesen a főnökkel, és ezt bejárta a sajtót.
És hogy lehet vakcinához jutni? Hogy kell regisztrálni? Van-e valamilyen rangsor?
Hát nem mondom, hogy azt nem...
Tehát először úgy kezdték, hogy csak a 60 év fölöttiek kaphatják meg. Tehát, egész pontosan vasárnap, egy nap alatt beoltották azokat, akik a betegekkel dolgoznak, tehát a korona betegekkel dolgoznak, és akik oltani fogják a koronavírus ellen az embereket, őket oltották be egy nap alatt. A következő nap pedig elkezdték oltani a 70 év felettieket válogatás nélkül. Hát ez változó volt, ki hol lakik, ki milyen biztosító társasághoz tartozik, kell időpontot kérni vagy nem. A 70 év fölöttieket beoltották, és most már szinte nap mint nap változik, hogy kit oltanak be. Tehát tegnap minket még elküldtek, tegnap az 55 fölöttieket oltották be.
De ti regisztráltatok előtte? Úgy küldtek el, hogy regisztráltatok, vagy csak egyszerűen oda mentek?
A Sanyi regisztrált.
Én regisztráltam, de kiderült, hogy kellett volna hozni az orvostól egy papírt, hogy nekem krónikus betegségem van. De ma már az orvos délelőtt kiröhögött, hogy hát hogy miért kellett volna, menj oda, kapd meg. És ma már oda mentünk, és megkaptuk.
Tehát de ma már én is megkaptam. Pedig, tegnap óta akkora változás volt, hogy ma már szó nélkül.
Ma már az 50, és a sorbaállás közben a hangos beszélő mondta, hogy az 50 alattiak menjenek haza, még várjanak egy kicsit, kivéve a tanárok, várjanak egy kicsit, nyugalom, meg fogják kapni, ne tartsák föl a sort semmi, senki nem ment haza, és mindenki megkapta.
Milyenek az oltópontok?
Hát figyelj, ez nekem ez, képzeljétek el egy olyasmit, mint ami az ilyen Sziget Fesztiválon, vagy ilyen helyeken egy ilyen hatalmas méretű sátor. Tehát ez mondjuk, úgy képzeljétek el, hogy van egy Tel Aviv főterasz körülbelül akkora, mint a Kossuth tér, és ott áll kettő sátor, és azzal nagyjából tele van a tér, és akkor ezen a két sátorban az egyikben ott már folyamatosan, korábban is folyamatosan tesztelnek. A másik sátrat most állították föl, ott pedig az oltások. Áll körülbelül sorba 5 vagy 6 sor, minden sor, hát ilyen elég viszonylag gyorsan megy, tehát azt hiszem 20 percet álltunk sorba. Beérünk, ott egy számítógépnél ül egy kislány, az regisztrál, és utána bent a sátorban ki vannak ilyen kis fülkék alakítva. Egy fülke az körülbelül akkora, mint egy orvosi laborba a vérvevő, ahol vért szoktak venni. Egy akkora kis fülke, mondjuk 2 méterszer 2 méteres, ott még egyszer ellenőrzik az adatokat, és már jön is a szuri, és 1 perc múlva kin vagy, és ilyen kis fülkéből, ha jól számoltam, ott abba a sátornak, abba a szekciójába, ahova mi mentünk, ott volt 10, és még volt 3 ilyen szekció. Tehát azt gondolom, hogy ott Tel Aviv főterén 30 szurit kap, 30 helyet, tehát 30 oltást adtak ugyanabban a pillanatban, és Tel Avivban úgy tudom, van még 2 ilyen, most mondja a bersevai barátom, hogy ott is van 3, tehát az országban nagyon sok ilyen pontot fölállítottak, rugalmasan megy a dolog, tehát nem hiszem, hogy abból, tehát hogyha valaki Tel Avivban dolgozik, és nem Tel Avivi lakos, akkor az Tel Avivban megkaphatja, tehát nem kell az ország túlsó végébe hazautaznia, tehát eléggé rugalmasan megy, és nagyon gyorsan. Tehát ha belegondoltok, hogy negyedike van, és most már ott, és mi attól féltünk, hogy a mikorosztályunk, hogy 50, én 55 fölött vagyok, Ági 55 alatt, de hogy a mikorosztályunk az majd valamikor márciusban fog sorra kerülni. Ezt tippeltük így a kis magyar agyunkkal.
Mit prognosztizálnak, mikor lesz teljes átoltottság, és hogy változik az ország élete mindeközben? Lazítás, nyitás?
Hát most itt a nyitásról nincs szó, sőt, a most 2 hét múlva, vagy 1 hét múlva lejár a mostani, most éppen megint lockdown van, bezárás van, és most ez a jövő héten elfogy, vagy vége lesz, és már fenyegetőznek a további zárásokkal, hogy ezt most már addig megtartják, amíg le nem lesz oltva mindenki, de hát nem tudom. Tehát jövőben nem látok, és a jövő az azért itt is kiismeretetlen.
Jó, hát azt azért tudjuk, hogy február végéig állítólag a teljes felnőtt lakosság be lesz oltva. Ez a terv.
Igen.
És ez az első oltás, tehát mindenkinek kell majd 2-3 hét
múlva. 21 nap múlva kell a második, igen, igen. Igen, 21 nap múlva.
És mit mondanak, hogy a két oltás között milyen a védettség, mire kell vigyázni, mire lehet számítani?
Fogalmunk sincs, ugyanúgy kell védekezni, ugyanúgy hordunk maszkot.
Hát ez most az...
Igazából.
A Pfizernek a tájékoztatója szerint 85%-os, tehát a tesztek alapján 85%-os védettséget ad az első oltás, és ez megy föl 95-97%-ra az ismétlés után. Tehát elvileg már 85%-os hatékonysággal most is véd minket a gyógyszer.
Mondtak-e valamit a mellékhatásokról? Kell-e készülnötök valamire?
Te hallottál valamit?
Hát én azt hallom, hogy második nap, tehát nem az oltás napján, hanem a rákövetkező napon lehet gyengeség, rosszulét, láz, ilyesmi, egy-két napig tarthat.
Mi van azokkal, akik...
Figyelmeztettek minket is, hogy nagyon érdekes volt egyébként, ahogy megkaptuk az oltást, egy 4-5 perc múlva kaptunk egy SMS-t az ismétlő oltás dátumáról, és abban benne van az is, hogyha bármi rosszul létet, vagy bármit tapasztalunk, akkor azonnal forduljunk valamilyen kezelőorvoshoz, ügyelethez, vagy bárhová.
Akik barátaink már van idősebbek, akik az első körben megkapták még szilveszter előtt, azok most már várnak, azok most már egy hetük van hátra lassan a következőig, a második körig, és én beszéltem mindenkivel, tulajdonképpen senki semmire nem panaszkodott, tehát nincs egyetlen egy rossz tapasztalatot, az én ismeretségi körömben nem volt, olyan is van, aki 3-4 napja kapta meg. Én most itt azt mondom, hogy úgy mindenki kapott már oltást gyerekkorában, egy kis izomlásszerű érzés van a karba, de ennyi az összes.
Mi van azokkal, akik nem tudnak megjelenni az oltópontokon, vagy akik súlyos, krónikus betegek, különösen veszélyeztetettek, róluk hallottatok-e valamit?
Nem tudom, hogy hogy hívják a Magen Dávid adomot, mit jelent ez a...
A vörös kereszt
mintájára itt vörös Dávid csillag van, és ezt valószínűleg ők valahogy intézik. Ezt nem tudom. Van egy mentős barátunk, majd megkérdezem, csak ez most így annyira hirtelen jött ez a beszélgetés, hogy elfelejtettem vele konzultálni erről.
Hát itt egyébként is az időseket, meg a krónikus betegeket elég szervezetten kezelik, úgyhogy én nem hiszem, hogy értük aggódni kéne. Biztos vagyok benne, hogy ők az elsők egyébként, akik megkapták az oltást.
Most vagytok az oltás eufóriájában, ahogy hallom. Idézzük fel az elmúlt hónapokat, hogy teltek ezek Tel Avivban, Izraelben, hogy reagált körülöttetek a szűkebb, tágabb közösség, mi volt a legnehezebb periódus?
Hát én nem vagyok arra büszke, hogy majdnem pontos volt a jóslatom. Mikor a reptéren dolgozunk, és mikor a reptéren elküldtek minket, hogy most egy ideig nem fogunk dolgozni, akkor a kollégák mondták, hogy ez pár hét. Én megmondtam nekik, hogy gyerekek, ez egy év. Hát konkrétan lehülyéztek. De ilyen nagyon durván, tehát hogy na, ez szórakozz már pár hét, 3-4 hét múlva itt leszünk. Én megmondtam, hogy biztos, hogy nem. És tehát azt gondoltam, hogy felszoroztam az első adatokat, és kijött egy év. Nem tudom, hogy lett, hogy voltam ilyen okos, de nem gondoltam, hogy ha ez tényleg világjárvány, és nem kamu, akkor még ezt persze nem lehetett tudni, ha ez tényleg világjárvány, ezt nem fogják egy év alatt leszakarni. És hát aztán az első hetek, nem tudom, tehát az első hetek pánikba teltek. Ilyen egzisztenciális pánikban.
Nem, igen, az első héten mindenki elkezdett, legalábbis mi elkezdtünk számolni, hogy akkor most hogy fogunk kijönni, de ahogy így másokkal is beszélgettünk, az első hetet mindenki pihenéssel töltötte.
Hízással.
És a hízás előkészítésével, igen. És aztán egyébként nagyon érdekes, amit a Sanyi mond, mert a szomszédaink egy alattunk az épületben működő étteremben dolgoznak, és amikor bezárt az étterem, az körülbelül a második, harmadik hét volt, hogy mi már itthon voltunk, akkor kérdeztük tőlük, hogy most mi lesz, van valami ötletetek, lehet-e valami kedvezményt innen, onnan, mit lehet, hogy lehet, és azt mondjuk, hogy ugyan minek, hát 2-3 hét, és mi visszatérünk a munkához. És mondjuk, Sanyival így elcsodálkoztunk, hogy 2-3 hét, tehát az emberek várakozása az volt, hogy ez 2-3 hét alatt le lesz zavarva, és itt nem lesz semmi gond, és egyébként a közhangulat is olyan volt, hogy jó, hát most nem lehet ezt, most nem lehet azt, de azért csak lementünk a tengerpartra, azért csak lementek az emberek futni, mindenkinek hirtelen lett kutyája, hogy lemehessen sétálni, tehát az ilyen komoly zárások idején mindenki kitalált valami sporttevékenységet, hogy kimehessen.
Azért ezt tudni kell, tehát ezt tegyük hozzá, hogy egy olyan országban élünk, ahol voltak többnapos háborúk, meg hetes háborúk, ahol gyakorlatilag naponta szólalt meg a sziréna. Tehát itt az emberek azt gondolják, hogy ez olyasmi, mint a háború, igen, hogy most van, aztán majd elmúlik. Tehát hogy ez, hogy ez egy, hogy erre be kell majd rendezkedni, ez azért még Izraelnek is szokatlan volt.
Igen, néhány hónap elteltével már, ahogy az emberekkel beszélgettem, többen mondták, és kérdeztem, hogy a háború az ugye szörnyűbb, mint ez, és mindenki azt mondta, hogy nem, ez sokkal szörnyűbb, mert a háborúban pontosan tudja, mit kell tennie, pontosan tudja, hogy mi a parancs, mi következik és mi lesz. Itt nem lehet tudni. Tehát az első hetekben még az emberek nagyon pozitívak voltak, utána már elkezdték azt mondani, hogy ez ilyen még soha nem volt Izrael történetében, és nem is lehet érteni, hogy mi lesz most.
Benne hát sorozatban már voltak vendégeink a világ különböző pontjaiból, Dél-Koreából, Peruból, Dániából, Szenegálból jelentkeztek be emberek, és ez egy visszatérő motívum, amin gondolkodtunk, hogy egy társadalom előzetes tapasztalatai, rutinja a válságkezelésben, igen, a kooperációban, az mennyit számít? Ti ebben...
Biztos, hogy sokat.
Hát én azt hiszem, hogy az eredmény, hogy ez az oltás ilyen szervezetten, ilyen drágán és ilyen szervezetten és ilyen gyorsan történik, ez is ennek tudható be. Itt hozzá vannak ahhoz szokva, hogy ha akció van, akkor cselekedni kell és csinálni. Megvan ennek a másik oldala is, hogy közben ez a Közel-Kelet, tehát hogyha éppen nincs akció, akkor ülnek a földön és kávézgatnak, akkor is, hogyha nem lehet a székre leülni, nem lehet széket kitenni a kávézó elé, akkor a földön ülve töltik az időt, és ráérünk arra még. De ha akció van, akkor ők csinálják, tehát akkor itt történnek a dolgok. Tehát más társadalmakban lassabb a reagálás. Én azt gondolom, hogy emiatt, amit mondasz, hogy mindenki másképp reagál.
Mennyire voltak fegyelmezettek az emberek?
Pont ezt akartam mondani, hogy nagyon fegyelmezettek voltak, amíg azt látták, hogy ez a dolog, értük van, meg kell fékezni a kórházakba. És amikor egyszer csak hirtelen elkezdett, mondjuk úgy, hogy stagnálni a vírus, tehát ez nagyon cinikusan hangzik, de nem növekedett a halottak száma, nem növekedett az életveszélyes esetek száma, nem drasztikusan növekedett, így mondom, akkor most, mikor a harmadik bezárást csinálták, mikor kezdődött? Valamikor decemberbe, akkor az emberek azt csinálták, hogy jó, ha nem lehet bemenni a kocsmába, akkor a kocsma előtti sörös ládákon fogjuk meginni a sörünket, és legalább olyan, ugye maszkban nem lehet sört inni, viszont egymásnak támaszkodtak, mert nem volt rendes szék, vagy a piacon ugye nem lehetett kinyitni a boltokat, úgyhogy a boltos bevitte a raktárába az embereket, és ott válogattunk egymásnak nyomulva az almába, miközben ha kinyitott volna, sokkal kényelmesebben el lehetett volna intézni.
Most már minden nyitva van. Minden.
Most úgy van zárás, hogy gyakorlatilag észre se vettük.
Nem lehet észrevenni.
Mert, és már nem cirkálnak a rendőrök, nem büntetnek 5000 sékerre, ami brutális összeg. Tehát semmilyen. Most úgy van, hogy bemondja a híradó, hogy zárás van, vagy nincs, és kimegyek az utcára, és nem látom a különbséget. Tehát kicsit az emberek ráuntak erre. Azt gondolom, hogy nem lehet folyton farkast kiaválni. Lehet elvárni, hogy egy társadalom egy éven keresztül fegyelmezett legyen.
Voltak ilyen hullámok, ilyen kiugró esetszámú időszakok?
Hogyne. Hát az ortodox vallási közösségekben ott nagyon-nagyon-nagyon magas volt az arány.
Mert gondolom konstansan. Ott gondolom folyamatosan magas volt az esetszám.
Hát igen, mert hát úgy, azt tudni kell róluk, hogy ők tehát van egy átlagos méretű, képzeljetek el, egy átlagos méretű pesti lakótelepi lakást, ahol 3 generáció 17 ember él együtt minimum. Tehát ott nem lehet azt mondani, hogy ne küldjétek el a gyerekeket iskolába, mert az kész. És hát rájuk is vonatkozott a bezárás, de senki nem tartotta be. Ebbe persze szerepet játszott az is, hogy a pillanatnyi kormánypárt koalíciós partnere azok, akik az ortodoxokat képviselik, és hát úgy valahogy ők mindig kiestek ezekből a megszorításokból, aminek az lett a következmény, és hát ott 200 fős esküvők voltak a legnagyobb bezárás idején is. És hiába mondták azt, hogy a zsinagógában nem imádkozhat egyszerre, csak nem tudom én hány ember, mindenki ugyanúgy ott volt, mert ez az egész, tehát az ő hitük, vagy ahogy ők a hitüket megélik, az egy ilyen közös együttlétet feltételez. Tehát ők képtelenségnek érzik azt, hogy ne legyenek együtt.
Éppen emiatt külön városrészekben élnek, elég zsúfoltan. Ezt is tudni kell, hogy elég komoly szegregáció van, de ez egy belső kényszer. Tehát ők együtt szeretnek lakni, és külön városrészeik vannak.
Telepeik, városaik vannak, amik én most olvastam, ezt nem tudtam. Itt volt egy hasonló Zoom beszélgetés egy másik témába. A Zsidó Filmfesztivál kapcsán pont egy ilyen New Yorki heredi közösségről volt szó, és ott, én most tudtam meg ezt, hogy ezek az izraeli ortodox városnegyedek, ezek sűrűbben lakottak, mint Kalkutta. Tehát effektíve több ember lakik az annyi, tehát per négyzetkilométer, mint Kalkuttában vagy Mexikóvárosban.
Hogy alakult a viszony ezekhez a közösségekhez? Itt azt láttuk, érdekes módon a román ortodox egyháznak is megvoltak a maga belső rendelkezései, tiltakozása, ragaszkodása a vallási előírásokhoz, és ez elég súlyos konfliktusokat szült a román társadalmon belül, hívő ortodoxok és kevésbé hívő, vagy nem gyakorló ortodoxok között, tehát hogy volt-e hasonló ilyen feszültség, ami aztán most eszkalálódott?
A sajtóban, meg szájkarate szintén, meg Facebook szintjén igen, gyakorlatilag nem. Tehát én azt hiszem, hogy nem volt effektív konfliktus, nem volt. A rendőrség néha beszállt, és olyankor persze azt el tudod képzelni, amikor egy zsidó rendőrre azt kiabálja, hogy nácik vagytok. Tehát természetesen volt, mert időnként, amikor kirívóan megsértették ezeket, tehát mondjuk egy 200 fős lakodalmat fel akartak számolni 10 fős rendőrcsapat, azért azt el tudják képzelni. Igazán
beparancsolni őket az utcáról. Tehát ők ugyanúgy jöttek, mentek az utcán és vásároltak, amikor mi itthon ültünk. Azt azért tudni kell, hogy ezekről a közösségekről, hogy kicsit olyanok, mint az amisok leszámítva, hogy utazgatnak, hogy ők nem néznek tévét, nincs tévéjük, nincs okostelefonjuk, nem interneteznek, egyáltalán. Ők csak azt tudják a világról, ami a Tórában benne van, és amit a rabbi megmond.
Illetve hát képzeljétek el, hogy úgy néznek ki a negyedeik, hogy többnyire jiddis nyelven ilyen kézzel írott raktapaszok vannak kint a falon, és arról tájékozódnak. Tehát az okos telefonjuk úgy néz ki, hogy le van butítva. Tehát csak annál a szolgáltatónál vehetnek, akiknél vehetnek, és ott úgy kapják meg a készüléket, hogy az internetről csak a bankjukat, a betegbiztosítójukat, meg még nem tudom micsodát találhatnak, meg a családtagokat, és egyáltalán, tehát a világgal semmiféle kapcsolatuk nincs.
És ez abszolút tudatos. Tehát, teljesen tudatos.
És ezt ők elzárkózás. Vállalják, tehát nem valaki zárja el őket, ezt ők, tehát ezért ennyiben kicsit más a helyzet, mint egy román ortodox pópa között, mert ő gondolom ugyanazt az internetet használja, mint te vagy én. De itt tényleg arról van szó, hogy nekik fogalmuk nem volt arról, hogy a világban mi zajlik. És hát én azt gondolom, hogy ez egy kommunikációs probléma volt, hogy vannak pártjaik, de a pártjaik nem kommunikálnak a vallási vezetőikkel, vagy nem tudom. Tehát ezek feltételezések, de azt tudom, hogy a dolog nagyon úgy nézett ki, hogy ők teljesen meg voltak lepve, hogy miért kéne nekik bemenni az utcáról.
Volt egy elejtett félmondatod az előbb, hogy a megszorítások csak részben vonatkozik, mint hogyha kedvezett volna nekik a kormány.
Vagy... Abszolút kedvezett. Tehát amikor a szakértők elmondták a Netanyahunak a szakértők, hogy azokat a helyeket, piros zónákat, Neibrakot és a Meha-Shalimot, ami az ő negyedei, azokat kell körülvenni, iszonyat szigorú karanténnal nem mozdulni, betartatni, nem tudom micsoda, és nem az egész országot lezárni, akkor ő az egész országot lezárta, az egész ország betartotta a karantént, és Neibrakban 200 fős lakzik voltak. Meg temetések, igen, több ezer fős temetések.
Nem akart szembe menni az ortodox párttal, az oly módon, hogy csak az ortodox negyedeket zárja le, hanem inkább lezárt mindenkit, lezárt az egész országot. Tehát ez egy egyszerű megoldás volt, hogy mindannyian maradjunk karanténban.
És hát azért annak idején, tehát amikor a legdurvábban emelkedtek a számadatok, akkor ennek a 30%-át ezek a negyedek produkálták.
Igen, valószínűleg az áldozatok száma is magasabb lehetett ebben a
Nyilvánvalóan,
közösségben.
persze,
Igen.
nyilvánvalóan, tehát amikor az ember egy számadatot olvas, és erre hivatkozva a híradó bemondja, hogy holnaptól nem mehetsz az utcára, de te tudod, hogy annak a számadatnak az egyharmad része azokból a nagyon fegyelmezetlen emberekből adódik. Én nem haragszom rá, mert megértem, tehát én értem az ő összes motivációjukat, én a kormányra haragszom, akinek őket is és engem is képviselni kéne, és ezért kéne szigorúbban bánni velük.
Most Izraelen belül ezek a politikai viszonyok egészen mások, és gondolom, hogy a szavazat maximalizálásra, illetve megőrzésre szakosodott kormány is megköti a maga kényszereit, de New Yorkban sem, ugye, ahol szintén él egy nagy ortodox zsidó közösség, tehát ott se tudtak zöldágra vergődni, és nagyon sok idős vallási vezető lett áldozata éppen ezért ennek a járványnak. Tehát valamilyen végső következtetés csak le kell vonjanak a hatóságok is, meg a közösségi vezetők is. Láttok erre bármiféle jelet, hogy itt lenne áttörés?
Most úgy tűnik, hogy igen. Most úgy tűnik, hogy igen, sőt, most úgy tudom, hogy ők, akik egyébként egy sima influenzaoltást megtagadtak korábban, most úgy tűnik, hogy pont a rabbiaikra hallgatnak, és valahogy a józanész győzött, mert már jelezték, hogy ők is meg akarják kapni az oltást. Feltehetőleg az volt a döntő érv, hogy nem mehetnek a New Yorki rokonokhoz.
Pont ezt akartam mondani, hogy ők rengeteget utaznak. Ugye Ukrajnában, hogy a városokon mennek, a szent városok vannak, ahol nekik el kell utazni bizonyos ünnepekkor. Most az idén volt is ebből egy nagyon komoly probléma, hogy nem utazhattak el Ukrajnába Rosh Hashanakor. És hát rendszeresen járnak Amerikába az amerikai rokonokhoz, vagy hát nem lehet tudni, ki amerikai és ki izraeli, általában kettős állampolgárok is rengeteget röpködnek Kanadába, Amerikába, és most ezt ugye nem tehetik meg, bár megtehetik, mert az igazság, hogy a Amerikában mindig megy gép, azóta is, a lezárás alatt is végigmentek gépek.
Hát valószínű, hogy
most az utolsó lezárásban már nem, de tehát a márciusi nagy lezárásban, ezt tudom, mert a reptéri honlapot azt látom, tehát minden nap mentek a New Yorki gépek.
Igen. Tehát nekik ez fenn volt tartva, sőt egyes információkból, vagy egyes informátorokból úgy tudjuk, hogy nagyon sok beteg érkezett Amerikából, kifejezetten így.
Akiknek ott nincs betegbiztosítás.
Szegény ortodox zsidók, akiknek ott nincs betegbiztosításuk, és a kettős állampolgárságot kihasználva itt gyógyították magukat, vagy éppen itt előzték meg, vagy majd itt fogják a vírus ellen az oltást megkapni. Szóval,
tehát kialakult egy ilyen beteg turizmus?
Nem, ezt nem mondanám. Inkább az, hogy ez a tavaszi időszak volt, amikor már látták, hogy baj van, és hogy Amerikában is baj van, és mindenki azt gondolta, hogy ennél egy kicsit biztonságosabb itt lenni, meg itt a betegbiztosítót a rokonaik, gondolom, hogy nem akkora összegért kapnák meg, mint egy amerikai betegbiztosítótól a támogatást, és itt a rokonaik ezeket el tudták intézni. Tehát rengetegen jöttek azért, mert hogy itt majd olcsóbb lesz betegnek lenni.
Izrael a szigorú ellenőrzések és biztonsági intézkedések országa. Mit gondoltok, milyen tanulságot von le az ország, és vontok le ti ebből az egy évből, ebből a járványból, milyen lesz a járvány után Izrael?
Hát nem tudom. Mi tulajdonképpen, mi kétszeresen is a turizmusból élünk, egyrészt mert a reptéren dolgozunk, másrészt meg volt kiadó lakásunk, és vagy lakrészünk, és hát minket ez nagyon hazavágott. És én azt gondolom, és olvastam egy statisztikát, most megint, ha ez Facebook lenne, valaki már küldeni a linket, hogy nem jól idézem, de azért elmondom, hogy az ország lakosságának a 60-70%-a él valamilyen módon direktbe, vagy indirektbe a turizmusból. Ugyanakkor a nemzeti jövedelemnek a 17%-át adja csak a turizmus, de hát ez elég húzós, hogy 70% az országnak ebből él. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez, hogy most itt ez a beoltás van, ez biztos vagyok benne, hogy az a célja, hogy mert figyeljetek, ezt Európában nagyon nehéz elképzelni. De beülsz az autódba, és 8 országgal arrébb mész, anélkül, hogy tankolnál. Itt, hogyha el akarsz menni, akkor föl kell ülni a repülőre, és el kell menni egy másik országba, ami vagy fogad, vagy nem, és ugyanez vissza. Tehát ezt a fajta bezártságot, ezt nagyon-nagyon nehéz kezelni.
Hát és ráadásul pici az ország, tehát itt ugye mi Magyarországról jöttünk, tehát nem Romániából hozok hasonlatot, elnézést. Magyarország egyharmada az alapterület, és ugyanannyi ember él itt, mint Magyarországon. Tehát háromszor akkora népsűrűség.
És annak az egyharmadnyi ország, és annak az egyharmadnyi országnak is körülbelül a fele sivatag.
Igen, körülbelül a fele használhatatlan, így ahogy mondod. Jó, hát van cserébe három tengerünk, ez igaz, de alapvetően az izraeliek rengeteget utaznak, mégpedig nagyon rövid időkre. Tehát azt szokták csinálni, hogy 3-4 napokra utaznak valamilyen városba, de azt minden hónapban. És ők ehhez vannak szokva, hogy ők rengeteget utaznak hosszú hétvégére külföldre, és az országon belül is utaznak egyébként hosszú hétvégékre, szeretik a hétvégéket nem otthon tölteni, és az, hogy most már március óta nem utazhatnak olyan ütemben, mint ahogy szoktak, ez most már azt gondolom, hogy eléggé előidézte azt a hiányérzetet, hogy...
Klaustrofóbiánk van.
Hát, ha nincs is klaustrofóbiánk, nem látom úgy, hogy szenvedének az emberek, vagy nem látom úgy, hogy bárki most már lázadozna emiatt, hogy be van zárva, viszont nagyon gyorsan mennek az emberek oltásért.
Tehát, itt nem merült föl ez a dolog, hogy majd gyík emberekké fogunk változni, vagy
ez nagyon érdekes volt. Hát hogy
belénk ültetnek valamit. Nem volt
egyáltalán.
Nevetgélnek a külföldi rokonokon. Tehát nézem a Facebookon, nevetgélnek a külföldi rokonokon, akik ezeket a hülyeségeket beszopják.
Ennek több oka van. Az egyik, ez a motiváció, hogy utazni akarnak, és hogy ugye nagyon pici az ország területét, nagyon gyorsan bejársz mindent, néhány kirándulás alatt megismered az országot. A másik, amivel talán az elején kezdtem, hogy nincsenek álhírek, és álhíreket elfedő álhírek.
Ezt magyarázd meg, Ági, ezt hogy csináljátok?
Hát nincs annyi hazugság. Nincs annyi hazugság.
Nem azt mondom, hogy nincs.
Nincs annyi. Én azt mondtam, nincs annyi hazugság.
Nem hazudnak mindenről. Tehát
Magyarországon nézem a híreket, és amit tegnap mondott, azt ma már egész másképp mondja. A hazugságot egy hazugsággal elfedni, ez egy olyan hazugság kavalkádot eredményezett már Magyarországon, hogy már én nem tudom, hogy az ellenzék közben mit csinál, de én szerintem már a hazugságokat ellenezni is csak ellenhazugságokkal lehet. És egyszerűen az emberek, látom a saját családtagjaimon, hogy nem tudják, hogy mi folyik a világban.
Tehát hát ez egy, Magyarország egy külön történet, hogy miért van, de az az igazság, hogy az álhírgyárak, azok globálisan működnek. Az Egyesült Államoktól, Európa, bárhol, itt biztos, hogyha a térségben valakit megkérdezem, mondjuk Romániában, akkor azt fogja mondani, hogy hát igen, mert az orosz fake news, és ha nem, holott Romániának, Oroszországgal nagyon speciális távolságtartó viszonya van, tehát ide azért nem annyira, és mégis sokan fogják azt a magyarázatot adni, hogy az oltás ellenesség az egy orosz exportcikk.
Figyelj,
az oltás ellenség egy orosz export?
Igen, hogy a járvány...
Mi meg azt hallottuk, hogy mi meg pont az ellenkezőjét hallottuk, most azért kérdezett vissza rá az Ági, hogy az oltás az egy orosz export, amivel minket meg akarnak az oroszok mérkezni már megint. Tehát, hogy mondjam, azért ennek történelmi háttere van, hogy ami Magyarországon Oroszországról jön, azt mi rendesen, akik a Kádár-korban nőttük föl, hogy az csak szar lehet, ezt egészen pontosan tudja mindenki, aki a Kádár-korban nőtt fel, és az utána következő kormányok mindig azt mondták, hogy ami Oroszországból jön, az szar, mert nyugaton van, most fordult a kocka, most azt hallgatjuk, mint Kádár alatt, hogy ami nyugaton van, az szar, nyugat, az hanyatlik, most ebbe rakjál rendet, hogy nem kapjuk meg az orosz vakcinát, hanem megkapjuk az Európai Unióból, de az Unió szemét nem adja oda, mert minket nem szeretnek ott. Tehát ebben nem lehet igazságot tenni. Egy dolgot az izraeli ember, ez egy fiatal ország, 70 év alatt egy dologra rájön, az ország érte van. Itt mindenki úgy éli meg, hogy az ország érte van. Az ország csinál valamit, és az ország fele gyűlöli a Netanyahut, a másik fele imádja, ez teljesen mindegy, az ország értem van. Ha itt oltanak, akkor az azért van, hogy Izraelnek jó legyen, tehát megyek oltásra. Ez nem fegyelmezettség, nem ostobaság, nem lojalitás, hanem ezt szokták meg. Tehát itt tényleg ez az ország fölállt a semmiből, szabadságharcokat vívott eredményesen, hatalmas túlerők ellen. Tehát tényleg van egy heroizmus, van egy patriotizmus, direkt nem mondok nacionalizmust, van egy patriotizmus, ami az emberekbe belül működik. És amikor azt mondják, hogy veszély van, akkor összeállnak. Amikor azt mondják, hogy veszély van, és látják, hogy nincs veszély, akkor leszarják. De tehát ilyen szempontból teljesen normálisak. De amikor gáz van, akkor ezek összeomlanak, és megcsinálják.
Még van egy specialitása ennek a térségnek, ugye ez a közel-kelet, és a közel-keleti országok elképesztően különböző módon reagáltak és jártak el. Az egyik elrettentő példa Irán, ahol hihetetlen nagy volt a megbetegedés és a halálos áldozatok száma. Volt vendégünk az Egyesült Arab Emirátusokból, ahol aztán minden az állam fizetett, és minden az emberek alá volt tolva, hogy megóvják őket, és biztonság legyen. Ebben a közel-keleti káosz, amikor arról van szó, hogy mit tudom én, terrorizmus ellenes intézkedéseket kell hozni a határon, a csempészetet le kell állítani, amikor fegyverek ellen kell védekezni, arra már van stratégia, de amikor egy ilyen furcsa vírus van, amit nem olyan könnyű detektálni és megállítani a határon. Szóval ez érződött, hogy ez a közel-keleten ez egy új biztonságpolitikai kihívás?
Lehet, hogy furcsa, amit mondok, de az arab emirátusok vagy Irán tőlünk ugyanolyan messze van, mint tőletek. Most az, hogy a térképen talán nem, de azokból, tehát hogy mondjam, itt... Tehát Európában két állam, ami szomszédos egymással, az hasonlít egymásra, vagy különbözik egymástól, és ezt nagyon könnyű felismerni. Nekünk Iránról semmivel sincs több tapasztalatunk, mint nektek, de mondhatnám Szíriát is, ami tényleg effektíve szomszédos, vagy Jordániát. Jordániáról van tapasztalatunk, mert jártunk ott, de azokban az országokban nem jártunk, nincs, és nem magamról beszélek, hanem az izraeli emberekről. Tehát én nem hiszem, hogy itt valami... közel-keleti specifikum lenne. Igen, én is olvastam, hogy volt, hogy az emirátusok másképp oldotta meg, mint Irán, és mi meg egy harmadik megoldást választottunk. Nem hiszem, hogy ezek összemérhetőek. Tehát pontosan ezeknek az országoknak a történelme miatt is...
Nem is arra gondoltam, hogy ezek a valamiféle ilyen nem létező politikai együttműködés fel sem merült bennem, hanem azon gondolkodom...
Nem, úgy értem, hogy a térség, itt a térségen belül sokkal nagyobbak a differenciák, mint ez furcsa lesz, amit mondok, mint mondjuk Kelet-Európán belül.
És nem csak a differenciák, hanem az ellentétek is. Tehát Irán például egy nagyon-nagyon elzárkózó ország, ahova nem jár senki. Nem tudjuk, mit folyik.
Érted, nekem az a dilemmám, hogy igen, tehát Irán elzárkózhat, Iránt el lehet zárni, és ez meg is történt az elmúlt évtizedekben. Amire nem láttunk példát az elmúlt században, hogy jöjjön egy olyan fenyegetés, ami dominó elv szerint végig söpör a világon. Tehát nem történt ez meg most a vírussal, mert nem olyan, még ez a vírus sem volt olyan. De azért az a rémkép, az fel bennem legalábbis. Tudod, hogy jön egy olyan fertőzés, amit nem lehet megállítani.
Vagy... A légiforgalom lezárásával azért meg lehet állítani. Európában rosszabb, tehát talán azért látod így, azért látjuk ezt másképp, mert amit a Sanyi mondott is neked, hogy Európában te beülsz a kocsiba, és ha te nem, akkor a szomszédod. Vagy hazajön a szomszédod külföldön dolgozó gyereke, és jönnek-mennek az emberek Európán belül kocsival is, simán. Ha nincs repülő, ha nincs vonat, ha nincs tömegközlekedés, beülsz a kocsiba, és akárhány országba el tudsz jutni, itt nem. Itt nem mész. Tehát itt a közel-kelet az egy teljesen átjárhatatlan terület. Tehát az, hogy voltunk már Jordániában, mert volt már nyitva a határ, és nagyon jó a viszony Jordániával, az egy jó dolog. Most le van zárva az is, tehát most oda sem tudnánk elmenni. De általában a többi országnak sincs egymással jó kapcsolata, és nekünk sem túl jó a kapcsolatunk a többi országgal, leszámítva most azt az egy-két nyitást, ami történt egészen meglepő módon éppen most. A Emirátusokkal elindult a diplomáciai kapcsolata Izraelnek
Dubajba.
Most többször volt olyan nap, hogy 3 gép ment Dubajba. Tehát most van egy járkálás itt a két ország, ezzel az ország, tehát az Egyesült Arab Emirátusokkal van egy átjárás, de a többi országgal alapvetően nincsen, és ők sem, tehát nincs jó kapcsolat, tehát a Szíriába senki nem megy.
Nem, tehát hogy
Iránba senki nem megy, egyik országból sem.
Nem azt gondoltam, hogy itt nem összefügg, tehát nem azt mondtam, hogy együttműködésről szó sincs, hanem azt mondom, hogy még mint térség sem létezik. Tehát nincs a térségnek specifikuma. Mint ahogy egy Kelet-Európának van,
nincs
vagy egy Nyugat-Európának van.
Nincs,
tehát nincs egy egységes arc, és ezért aztán a stratégiák is sokfélék voltak, a stratégiák is kiismerhetetlenek voltak, már úgy értem, hogy a többieké. Tehát nem tudtuk, hogy ki mit lép. Én most se tudom. Tehát én most se tudom, hogy most éppen Líbiában mi folyik. Tehát a hírekben az érdekel, megmondom őszintén, a legkevésbé. Mert egy gondolatban is és valóságban is egy fal választ el minket tőlük. Tehát legkevésbé azt tudom, ami Líbiában van, pedig 130 kilométerre van.
Izrael egyébként nagyon Amerikára fókuszál. Tehát folyamatosan mi van Amerikában, az etalon, és Európára.
Hát most Izrael lesz az etalon, legalábbis az oltási arányt és gyorsaságot illetően.
Az biztos, abban biztos, és biztonságtechnikai szempontból is egyébként szerintem lehetne tőlük tanulni, és a terrorizmus stb. Tekintetében is. De amit mondtál itt, hogy a többi állammal kapcsolatban mi az átjárás, nincs. Tehát Izraelnek van egy diplomácia, folyik egy diplomáciai valami a háttérben, de ez itt az izraelieket egyáltalán nem érdekli. Őket az érdekli, hogy hova utazhatnak. Ha utazhatnak, az Egyesült Arab Emirátusokban utaznak, ha nem utazhatnak, akkor nem. Amerikába kell menni, ez biztos. A távol keletre, Európába kell menni, ez is biztos. Tehát az fontos, hogy mi van ott, ahova ők el szeretnének utazni. Ha azt mondják nekik, hogy Iránba lehet mostantól utazni, mert jó a kapcsolat, akkor nagyon fogja őket érdekelni Irán. Ha nem lehet menni, akkor az nem létezik
egyébként,
a számunkra.
Egyébként erről az utazási lázról elmondok egy nagyon, nagyon jó történetet. Van egy kollégánk, egy indiai fiú, az a típusú indiai, ez fontos a történethez, akinek tehát ez a nagyon sötét, olajos, sötét, fekete, majdnem fekete bőrű, ez nagyon fontos a történethez, és itt él Izraelben. És kérdezte tőlem, hogy el szabad-e menni neki Magyarországra, ez még a korona előtt volt, hogy el tud ő, hogy javaslom-e neki, hogy elmenjen Magyarországra, vagy inkább ne, mert ő azt olvasta, hogy nagyon erős ott a muszlim veszély. És hogy emiatt ő fél oda menni, és mondtam, hogy nem, ne a muszlimoktól félj, a magyaroktól, akik a muszlimokra úgy fel vannak húzva, hogy te a te bőröddel simán muszlim vagy nekik, akárhonnan jöttél, hiába egy Indiából született izraeli vagy, de ott akkor is ugyanolyan idegen leszel, ha valamiért veszélybe vagy, az nem az arabok miatt, hanem a magyarok miatt készülj fel rá.
Na hát,
sikerült őt erről lebeszélnem.
Hogy keverednek az ellenségképek, és hogyan kötődnek a békék meg az ismeretségek. Ez lesz a következő sorozatunk itt az Értsünk Szót adásában, de most a világjárványról beszélgettünk. Tel Avivból Silló Sándor és Ágnes jelentkezett be néhány órával azután, hogy megkapták az Izraelben elérhető vakcinát. Erősödő immunrendszert kívánok nektek, és azt, hogy minél hamarabb, minél szabadabban élhessetek ti is, meg élhessünk mindannyian a világban. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk.
Ezt kívánom én is nektek.
Mi is ezt kívánjuk mindenkinek, hogy gyorsan legyetek beolt.
Hallgatóinknak pedig azt javaslom, hogyha felkeltettük az érdeklődésüket, akkor keressék vissza a Dél-Koreáról, Perúról és a világ számos pontjáról készített érkező hanganyagainkat és pandémia beszámolóinkat. A ti kíváncsiságotokat pedig azzal fogom felcsigázni, hogy reményeink szerint egyik következő vendégünk Iránból jelentkezik be, úgyhogy ha sikerül létrehozni a kapcsolatot.
Ki lesz az? Samira?
Hát nem árulom el, nagyon csigázok mindenkit, nagyon dolgozok rajta.
Jó.
És nagyon
ismerek egy textiles csajt, akinek szobrászművész a mamája, és filmrendező a papája, és ő maga azt hiszem már Magyarországon él, de a szülei miatt elég gyakran utazik haza Iránba.
Na hát feszegetjük a világfalu határait. Fogalmazzunk így.
Jó.
parászka...
Áttörjük a falat Irán körül.
Úgy legyen.
Mi magyarok.
De morókával az élen.
A vendégeink és a hallgatóink az elsők. Itt a Székelyföld hangja. Ma Silló Sándor, Silló Ágnes volt. Én az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője, Parászka Boróka vagyok. Köszönöm figyelmüket, várjuk Önöket holnap este is. Viszont hallásra!